Sziasztok, én Betty vagyok, és ahogy ígértük, a török futam után újra itt vagyunk Áronnal, hiszen bőven van miről beszélni. Egy remek török futamon vagyunk túl, ahol Hamilton újabb világbajnoki címe mellett voltak más kiemelkedő események, például a Stroll parádé az időmérőn, a Bottas bohózott a futamon és Vettel dobogó a befutónál. Lewis Hamilton egyenlített Schumacherrel, hétszeres világbajnok lett, amit ráadásul futamgyőzelemmel ünnepelhetett. Mi lesz jövőre, hol késik a szerződés, és végül megbeszéljük, hogy szükség van-e a 23 futamos szezonra, vagy sem.
Kezdjük akkor rögtön a mögöttünk hagyott versennyel, hiszen Törökország 2011 után tért vissza, igaz, csak átmenetileg a Forma 1-es naptárba, és egy igazán emlékezetes verseny kerekedett ki a dologból. Volt itt igazából minden: eső, váratlan gumikrízis, meglepetős pole pozíció, hambaiból föltámadó Sebastian Vettel remeklés, és hát brutális különbség a Mercedes csapatán belül. Hát kezdjük ott, hogy ez egy alapból is élvezetes pálya, de így, hogy újra aszfaltozták, és erre még az eső is ráesett, hát egészen extrém tapadás hiányjal küzdöttek a csapatok, már a szabad edzéseken is, és ez a küzdködés végigkísérte az egész hétvégét. Szerintem ez is kellett ahhoz, hogy egy ilyen kaotikus futam alakuljon ki, illetve ilyen kaotikusan alakuljon ez a hétvége.
Igen, nekem alapból furcsa volt, hogy minek kellett egyáltalán ugye újra aszfaltozni a pályát, meg utána az év vicce, hogy bérautókkal mentek éjjel körbe-körbe, hogy valamennyire felgumizódhasson az ideális ív. Amúgy pedig ez egy tök jobb pálya lett volna alapból, de ezek a körülmények ugye igazán megnehezítették most a csapatoknak a dolgát. Lewis Hamilton is kikelt és mondta, hogy teljes értelmetlen volt az újra aszfaltozás, úgyhogy eléggé viccesre sikeredett, és nagy felfordulást okozott az újraaszfaltozása a pályának.
Hát igen, tehát ez a pálya egyébként is nem egy egyszerű, tehát komoly kihívás tényleg a pilóták számára. Én személyesen nagyon örültem, hogy a török pálya, hogyha ugyancsak egy futamra is, de visszatért tényleg a Forma 1-be, mert ez tényleg egy nagyon jó modern pálya, hiszen a legtöbb ilyen építésű, új építésű pálya megkapja a kritikát, hogy nincs benne semmi kihívás, hát itt van, főleg ilyen körülmények között. Igen, tehát ezt Hamilton is kiemelte, hogy minek kellett hozzányúlni. Egyrészt pénzkidobás volt, másrészt pedig az S-betűs káromkodásunkkal jellemezte az újraaszfaltozásnak a tényét. És hát pénteken is azt lehetett látni, hogy estek keltek a srácok, illetve az egész hétvége folyamán, és hát brutálisan tapadás hiányjal küzdöttek. Egyrészt ugyebár, hogy nem volt felgumizva a pálya, másrészt az, hogy esetleg amit ők pénteken hogy próbáltak ráhordani, meg ezek a bérautók, hát ez óriási vicc volt. Azt az eső pikpak tényleg lemosta a pályáról. Illetve az is lehetett egyébként a probléma, hogy a Pirelli nagyon-nagyon későn tudta meg, kapott adatokat alapból is a pályával kapcsolatosra. Tehát hogyha ez egy száraz pályás után lett volna, valószínűleg akkor is óriási küzdelem lett volna a gumikkal, hát így meg még aztán pláne. Tehát érdekes volt ez az egész hétvége így már az információ áramlás szempontjából is, tehát a Pirelli is valamilyen szinten meg volt lőve, hát a csapatok meg aztán tényleg főleg. És nekem erről a futamról beugrott egy 2000-es kanadai nagy díj, amikor szintén ilyen nem volt hatalmas eső azon a kanadai versenyen, viszont mindenki esett és kelt. És emlékszem, hogy akkor az volt a probléma, hogy ugye a kanadai pályán is évente egy futamot rendeznek, ugye a Forma 1-es nagy díjat. És éppen ezért, hogy az aszfaltban, vagy a betonban óriási mennyiségű por, illetve törmelék halmozódik föl. Na most erre ráesik az eső, azonnal kioldódik, hát az egy ilyen saras ingoványszerűség lesz, hát az aztán baromira tud csúszni. És itt is valami hasonló lehetett, ugye hát a frissen aszfaltozott pályából gondolom szivárgott még ki mindenféle kemikália, a bitumen, a különböző olajak, minden, ami tulajdonképpen az aszfaltban benne van, és ez most összekeveredett aztán az esővel. Hát, az tényleg egy jégpáncélszerűség lehetett.
És ugye mégis ez okozta az eseményeket, tehát gondolom mindenki örült ennek, hogy az időmérőn ugye Racing Point 1-2 lett, és Stroll és Perez ráadásul még a futamon is nagyon szépen tartotta az elején az első két helyet, úgyhogy mégis az hozta meg az izgalmakat, és Pereznek ugye ez a második helye, most kicsit előrébb rohanok, de ez abszolút jelentheti a Red Bullos ülését jövőre.
Hát az biztos, hogy az ellenfeleknek adott egy nagy gyomrost mondjuk, tehát itt elsősorban vagy Alborra gondolok. Egyébként az nagyon, nem is tudom, szimbolikus volt, amikor egymás mögött autóztak Perez és Albon, hogy na most olyan, akkor ki lesz olyan az a Red Bull autó jövőre. Hát az tény, hogy fogadóirodáknál szerintem egyre kevesebbet lehet nyerni, hogyha az ember Perezre tenné a pénzét. szerintem a Red Bull nem lőne vele mellé, mert tényleg egy olyan srác, aki nem feltétlenül tényleg top képességű pilóta, viszont a helyzeteiből általában, hát most focis hasonlattal élve, a helyzeteinek a nagy részét tényleg értékesíteni tudja. Például, amit Hülkenberg nem tudott. Tehát ez egy érdekes párhuzam kettejük között, hogy ugye ők csapattársak is voltak még annak a Force Indiánál annak idején, akkor még úgy hívták a Racing Pointot, jövőre Aston Martint, hogy ugye sokan mondták ezt, hogy most akkor Hülkenberg lesz olyan a befutó a Red Bullnál, vagy inkább Perez, de én ahogy így jobban átgondolom, meg hogy Perez formáját és akarását látom, összehasonlítva a hülkenbergi bénázásokkal, amit tényleg néha előadott, főleg ki nem kényszerített helyzetekben, én tényleg Perez mellé tenném le a voksomat, hogyha én mondjuk Red Bull góri lennék.
Jelenleg én is, meg alapból ugye Hülkenberg kicsit most el is van tűnve, ugye nincs szükség most Joker pilótára, hála Istennek, ugye nincs koronakrízis jelenleg ugye a Forma 1-es pilóták között, viszont ugye tényleg Perez ugye negyedik helyen áll a világbajnoki tabellán, és azért ez eléggé hülyén venné ki magát, hogyha jövőre szerződés nélkül maradna, és valami ütőképes autóba kell, hogy kerüljön, mert amilyen teljesítményt mutat, és mutatott most is, az minden képpen legalább egy Red Bullist érdemelne.
Hát abszolút, illetve nem szabad elmenni szerintem most a másik Racing Pointos fiú mellett, akit én szerintem a legutóbbi adásban apuci kicsi fiaként degradáltam le. Ezt egyébként zárójelesen én fönntartom továbbra is, viszont azt elismerem, hogy Lance Stroll ezúttal tényleg oda tette magát, mert ez a pole pozíció, ez minden volt, csak várható, nem? Tehát valószínűleg a Racing Point nagyon belenyúlt valamibe. Egyrészt ez egy jó autó, másrészt pedig borzasztóan jól állították be ezekre a körülményekre, tehát ez körülbelül tényleg olyan, mint amikor az ember mondjuk, nem is tudom, 19-re húz egy lapot, és akkor tökéletesen bejön neki minden. Az látszik ezen a srácon, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy tényleg, hogy mondjam, lehet, hogy tényleg egy érdekes karaktere van olyan szempontból, hogy egy másik világból jön, egy tényleg a felső 10 000-ből csöppen ide a Form 1-be, és neki tényleg ez egy játszótér. De az, hogy például tényleg üvöltve őrült a rádióban a pole pozíciója után, az szerintem azért sok mindenkivel ezt megváltoztatta, hogy na, azért tud ez a srác azért örülni.
Persze, ezek azért megható pillanatok, meg minden pilóta számára ezek olyan várva várt pillanatok, amikor elindulnak ugye a karrierjük kezdetén, és az az első, amit úgy nagyon remélnek, hogy egyszer ugye a Forma 1-ben tudnak futamot nyerni, aztán jöhet a többi nyilván, hogy világbajnokok akarnak lenni, de ez szerintem Strollnak is nagyon szívmelengető, és kicsit ilyen boost volt így a lelkének, így mentálisan, és ez sokat jelentett neki, viszont a futamon azért kijött a különbség Perez és Stroll között. Én úgy éreztem, hogy sokkal inkább elveszett Stroll, és Perez pedig annál inkább megmutatta, hogy ki itt a vezér a csapatnál, vagyis hát fizikailag ki a vezér, aztán végül nyilván ugye Stroll lesz, aki jövőre marad a Racing Pointnál, nem tudom, hogy mennyire gondolod ezt igazságosnak, igazságtalannak.
Hát figyelj, ilyen az élet, egyrészt Stroll édesapja megmentette ezt a csapatot, mondjuk igaz, korábban meg Pereznek is kellett a tőkéje ehhez. Mindegy, ez a zárójeles megjegyzés. Igen, amit említettél, ez abszolút kijött, hogy Perez például itt is megmutatta, hogy a lehetőségekből megint ő tudta kihozni a maximumot, tehát azért tényleg ő hozott egy harmadik helyet ennek a egy második helyet ennek a csapatnak. Illetve Stroll mondjuk olyan szempontból volt pehes, hogy ugye nagyon elhasználódtak az intermediate gumiai, és mindenképpen be kellett jönnie kerékcserére, és onnantól azzal a szettel egyszerűen nem tudta azt kihozni, ami tényleg a lehetőségekben volt, illetve jól emlékszem, akkor ezt a mérnökök el is mondták, hogy az volt a fő probléma a futam közepe vége felé a hajrában, hogy az intermediate-eknek a felülete az nagyon hamar túlmelegedett, elkezdett a gumi szemcsésedni, a belső szerkezete viszont nem vette föl kellően a hőt, tehát éppen emiatt a vadi új gumi pocsékul működött az első körökben, és szegény Stroll is ennek lett az áldozata aztán. De ettől függetlenül azt mondom, hogy azért ez egy emlékezetes hétvége volt mindenképpen Stroll számára, és az nagyon érdekes volt, hogy Verstappen hogyan reagált erre az egészre. Ugye úgy nézett ki, hogy az egész hétvégét a holland végig fogja uralni, hiszen tényleg a szabad edzéseket nyerte, az időmérőn is nagyon közel volt Strollhoz, és már ott is, nem tudom, hogy láttál-e róla a felvételeket, ott duzzogott, összezuhant, és egyéb ilyen érdekes jelenetei voltak, és aztán a futamon pedig elkövette azt a hibát, ami... Én azt nem mondom, hogy váratlan volt Verstappentől, hiába mondogatják a szakértők, hogy ő már megváltozott, érett pilóta lett, azért még mindig megvannak azok a mondjuk úgy, hogy vadhajtásai, amik szerintem abból fakadnak, hogy ő nem járta végig szépen a Forma 1-hez vezető ranglétrát. Nem tudom, hogy erről te mit gondolsz.
Az alapvető személyiség jegyei szerintem nem fognak változni. Verstappen mindig is ez a nagyon erős habitusú, kicsit hepciás pilóta fog maradni. Hát nem tudom, tényleg most nem volt jó Verstappen. Én azt vettem észre, hogy most viszont Albon is kicsit közelebb tudott hozzá kerülni, teljesítménybeli különbség nem sok volt, 2 másodperc lemaradásban végzett Verstappentől, úgyhogy most vagy elfogyott Verstappen, vagy a Red Bullnak nem jött ki annyira jól a lépés, de inkább azt érzem, hogy Verstappen kicsit megborult ezen a futamon.
Ugyanezt érzem, hogy Verstappen alul kicsúszott a talaj, tehát az, hogy ezt a futamot már elhitte, szerintem már pénteken, hogy meg tudja nyerni, és utána ugye belement egy olyan előzésbe a Perez ellen, ami nem feltétlenül volt talán indokolt, hiszen egyrészt sok volt még hátra a versenyből, és ahogy itt említettem neked a felvétel előtt, szerintem Verstappen tipikusan Ayrton Senna-nak típusú pilóta, hogy inkább tényleg átpasszírozza magát a legszűkebb helyen, aztán hogy az autóban mi marad, az már más kérdés. Még például egy Alain Prost szerintem annál a helyz esetnél, hogy mentek a hosszú egyenesre, biztos vagyok benne, hogy elvette volna inkább a gázt, hogy tovább tudjon menni, és aztán a verseny, mivel még elég hosszú, lehet, hogy később meg is tudta volna előzni Perezt kisebb rizikóval. Most Verstappen ebbe belement, és ilyenkor azért mindig előjön bennem, hogy azért ennek a srácnak még mindig van mit tanulnia, amellett, hogy elismerem, hogy tényleg a korszakunk egyik, vagy hanem a legnagyobb pilótája lesz majd nyilván.
És itt kell megemlíteni Charles Leclerc-et és Sebastian Vettelt is, úgy gondolom. Tehát Leclerc is kicsit elveszett ezen a futamon. Itt ismét kijött belőle az a fiataloknak az a, tényleg az, amit mondtál, hogy ez a vadhajtásai még ott vannak, ugyanúgy Leclerc-be is, tehát ő is nagyon tudja kontrollálni magát, és ez is jelentette most a vesztét, mert ugye Sebastian Vettel most a 3. helyen ért be, és az utolsó körben hozta ezt a teljesítményt, és Leclerc-nek annyira nem örült. Nyilván viszont Vettelnek nagyon kellett ez a mentális boost, én úgy érzem. Tehát ő abszolút megérdemelten lett 3. végig ott volt, a tűz közelben Leclercék körül, úgyhogy én nagyon, nagyon örülök Vettel 3. helyének.
Igen, egyébként Leclerc is mondta a rádióban, azonnal mondta, hogy ezt Sebastian megérdemelte. Igen, egyébként ugyanez, tehát ugyanez, csak talán kisebb habitussal, ugye löki, már én így szoktam itthon szólítani, hogy löki egyébként, talán nem sértődik meg, mert úgyse tudja, hogy ki vagyok. Na mindegy, és hogy az volt egyébként az utolsó kanyarban, hát látszott, hogy Perez próbálta megelőzni a második helyre, és brutálisan elfékezte az utolsó körben, kb. Az utolsó kanyarok egyikében a gumiait. Hát ott vége volt ennek a dalnak, de ez nekem nagyon tetszett, hogy azért megmerte próbálni, de amit mondtál, ez igaz, hogy tényleg ezek a kis csikóharcosok azért még tényleg úgy dolgoznak bennük, de valahogy nekem ez így tetszett, hogy nem baj, akkor is megpróbálta tényleg a második helyet megkockáztatta, főleg így, hogy a Ferrari ugye idén nem rúg labdába a világbajnoki címért. Az, hogy ahogy Vettel vezetett, azt ugye a közvetítésben is mondták, hogy ez a régi Vettel, ez a 4-szeres világbajnok Vettel a régi időket idézte. Nagyon kellett már neki, tehát azt tényleg azt láttam, hogy átszakadt egy ilyen gát, hát lehet, hogy Binotto-nak, ahogy itt nagyon sok helyen hírogatták viccesen, nem kell a futamokra elutaznia. Szerinted például miért nincs itt? Tényleg ez egy olyan érdekes dolog, miért nincs itt a Ferrari csapatfőnöke, és miért nem fog elutazni például a Bahreini nagy díjra se?
Ez nagyon jó kérdés, mondjuk erről pontos információt így nem is hallottam, nyilván most mindenki csak így plegykálkodik, hogy vajon miért nincs itt, viszont folyamatos kapcsolatban volt ugye a csapattal, és a pilótákkal is az utolsó körbe is Vettelt, vagy bocsánat, Leclercet, ugye ő csitítgatta, hogy most már fejezze be, hagyja abba ezt a picsogást, mert ez már sok lesz, úgyhogy nem tudom, ez érdekes, lehet, hogy valami Covid szituáció miatt nem tudott eljönni, de ezt azért kétlem.
Hát mi az is könnyen lehet, igazából, hát lehet, hogy majd tényleg 2 hét múlva okosabbak leszünk, amikor a 2 bahreini futam közül az elsőt megrendezik. Nyugodtan most is elkezdhetjük csépelni bizonyos illetőt, aki már sokszor okozott nekünk csalódást, az pedig szerintem kitalálod, az Valtteri Bottas, hogy így ez mi volt. Tehát az, hogy Lewis Hamilton megnyeri a futamot, az is mondjuk nekem meglepő volt, mert be kell vallom, hogy én nem láttam a futamot elejétől a végéig élőben, hanem csak felvételről. De amikor az adott helyen, ahol voltam, eljöttem, akkor Hamilton még körülbelül a 4.-5. helyen volt. És nem úgy nézett ki, hogy itt futamgyőztes lesz. Aztán leparkoltam otthon, bementem, és akkor látom, hogy Lewis Hamilton 20 másodperccel, most mondtam valamit, vezet Perez előtt. Mondom, ez így hogy a vérbe történt már megint? És miközben láttam, hogy Bottas, a Finn Barrichello, meg valahol a 10-valahanyadik helyen poroszkál, tipródik. és hát brutálisan el volt tévedve a srác. Tehát egyrészt azt szerintem az lehetett Bottasban, hogy ezek a körülmények neki nagyon-nagyon nem fekszenek, illetve ahogy ő is nyilatkozta, már a rajtnál, a rajt után nem sokkal megsérült az autója, legalábbis ő erre fogta ezt a brutális különbséget, és még a tetejében még Hamilton is megalázta azzal, hogy adott neki egy kört. Tehát Bottas totálisan széthullott.
Hát igen, Bottasnak ugye mindig megsérül az autója, Hamilton három kerékkel is megnyeri a futamot, úgyhogy itt azért vannak kontrasztok, viszont nagyon látszott a török nagy díjon, hogy ez borzalmas, iralmas teljesítmény Valtteri Bottasról, ugye 14. helyen zárt, miközben ugye Hamilton az első helyen ünnepelhette a 7. világbajnoki címét, és talán itt van az, hogy nincs is kérdés, hogy Hamilton megérdemli ezt, vagy pedig Bottas ennyire béna mellette. Én az egy kicsit sajnálom Bottas, mert az elején mindig jól bekezd a szezon első pár futamán, aztán úgy eltűnik, elveszik így, hogy így nem is tudjuk, hogy ő még itt van, és csak így igen. Fogjuk a fejünket, hogy úristen, ez létezhet-e, vagy sem.
Hát az a baj Bottasszal, hogy nem tud egy egész évet végig koncentrálni olyan magas szinten, mint amit mondjuk Hamilton csinál. Nekem az az érzésem, hogy Hamiltonnak ugye hátrakötik a kezét, versenytával még akkor is megveri Bottast. Egy dolog van Bottas mellett, az az időmérős teljesítménye, hogy ugyanúgy Hamilton bőven vezet kettőjük összevetésében az idei időmérős párharcokban is, de nem nagy különbségekkel. Tehát azért Bottas egy körön fel tudja venni, legalábbis meg tudja közelíteni Hamilton teljesítményét, de a futamokon borzasztóan kijön a különbség, és amiben szerintem, hát nem csak idő, hanem szerintem minden évben mostanában Hamilton a csapattárs fölé tud nőni, az a gumikezelés. Tehát az is, amit most ő művelt, az, hogy az agyon használt gumikkal, az intermediate gumikkal, ő a futam közepén elkezd panaszkodni, hogy Vettel mögött, nem tudom megelőzni ezt a srácot, oh my god, valamit csináljunk, stb. És aztán kitisztul a kép, és aztán pedig agyonveri a mezőnyt, mondom, az agyon használt gumival, itt nem térek igazából napirendre, tehát brutálisan tényleg összeállt Hamiltonnál ez a csomag, Bottas pedig látványosan szenved, és szegény Bottas tényleg az a fajta pilóta, mint amilyen mondjuk tényleg volt David Coulthard, vagy mondjuk egy Mark Webber, esetleg egy Rubens Barrichello, hogy vannak úgy megvillanásai, futamgyőztes jellegű pilóta, meg van benne a nyeréshez szükséges kurázsi, viszont egy világbajnoki cím az viszont egy teljesen más kávéház.
Hát nem tudom, hogy hány évre lesz elég ez a teljesítmény még a Mercedesnél, vagy úgy alapvetően a Forma 1-ben számára.
Hát azt majd meglátjuk, viszont van egy másik pilóta, akivel muszáj foglalkoznunk, ez pedig Lewis Hamilton, úgyhogy vele folytatjuk.
A várva várt 7. világbajnoki cím megérkezett. Lewis Hamilton beérte Michael Schumachert a WB címek tekintetében, hiszen törökországi futamgyőzelmével megszerezte 7. világbajnoki címét. Szinte senki által sem zavartatva, Bottas is csak az év elején tudott valódi kihívást jelenteni a britnek. Van-e még kérdés? Hamilton vajon tovább menetel a 8., 9. és 10. világbajnoki cím felé? Mit gondolsz erről, Áron?
Hát igazából, hogyha én most a realista vagyok, akkor igen, tehát nincs igazán senki a Mercedesnek a szintjén, ráadásul még csapaton belül sem. Hát 2022-ben ugye jönnek majd a nagy szabályváltoztatások, illetve 2026-ra időzítik elméletileg az erőforrásoknak is a módosítását, ami nem igazán az erőforrásokat érinti, majd hanem valószínűleg az üzemanyag felhasználást. Hát nem tudom. Nagyon demoralizáló az, amit a Mercedes itt 2014 óta előad. És nyilván itt most a Hamilton ellenes oldal mondhatja, hogy hát nincsen neki ellenfele, hogy egy évbe kellett csak megizzadni, a Schumachernek volt rengeteg kiváló ellenfele, ugye Alonso, Räikkönen, Montoya, Villeneuve, Hill, stb. Tehát lehetne még sorolni. De akkor is az a srác valami tud, amit itt például említettünk is itt az adás első harmadában, az pedig szerintem az, hogy ahogy a gumival bánik, az egyszerűen brutális. Tehát az, hogy amennyit ő tényleg panaszkodik egy-egy futamon, az tényleg érdemes úgy kezelni, mint a nem is mondott volna semmit. Egyrészt szerintem ebben van minimális színház is, hogy egy kicsikét, hogy mondjam, az ellenfeleket megvezesse. Szerintem 2021-ben itt igazából a Mercedesnek azért se lesz szerintem ellenfele, mert akkor az előnyük, hogy most sem a Red Bull, sem a Ferrari szerintem nem fog akkora erőforrásokat feláldozni 2021-ért, 2022-vel szemben, hogy ezt a Mercedes-t utol tudják érni. Ugyanez igaz egyébként a Renault-ra is, ami majd ugye, bocsánat, az Alpine, ami jövőre érkezik majd Alonsoval, hogy ez a 21-es, hogy ez ilyen átmeneti év lesz, több helyen mondták el a Ferrari-nál is, vagy a Ferrari-val kapcsolatban is említette a Mercedes, hogy szerintük a jövő évet is a Ferrari már elengedi, úgyhogy szerintem semmi akadály nem lesz annak, hogy Hamilton 8-szoros világbajnok legyen jövőre, főleg, hogyha egy ilyen aranyos kis ölebe van, mint Bottas.
Hát igen, ez így van, tehát Bottas azért nem fogja megszorongatni, és 21-ben pedig tényleg semmilyen változás nem várható, hogy a Covid-szituációk és szabályváltoztatásokat tekintve én is azt gondolom, hogy marad ez a felállás, és emiatt annak valószínűleg ez is lesz a célja, hogy jövőre Toto Wolff-al együtt ugye elérjék a 8. világbajnoki címet. És azért kérdéses, hogy 21 után mi lehet, vagy miért húzzák ennyire ugye a szerződés hosszabbítást. Én azt gondolom, hogy szerintem még Toto Wolffnak és Lewis Hamiltonnak kéz a kézben van 2-3 éve a Mercedesnél. Toto nyilatkozta, és ugye addig nem fog távozni, amíg nincs meg a tökéletes jelöltje a saját pozíciójára, viszont vannak már opciók a fejében. Illetve Hamilton is szintén úgy éreztem, hogy afelé hajlik most, hogy azért ezt a Schumacheri rekordot túlszárnyalja.
Igen, tehát szerintem akkor is ott motoszkál benne a kis ördög, hogy ha már eddig eljutottam, akkor legyen meg tényleg a 8. is. Viszont ez érdekes, amit mondtál, hogy kéz a kézben, mert érdekes nyilatkozatokat szokott mostában Toto Wolff adni, tehát általában szeret nagyon ködösíteni, még a Hamilton is, de legutóbb olvastam el egy olyan interjút, hogy valahogy így nyilatkozott, hogy ez a csapat nélkülem is győzni fog, nélkülem is győztes marad, és ez olyan érdekes, áthallásos sztori, tehát talán ez volt az első olyan nyilatkozat, ahol úgy meglebegtette azt, hogy ő nem lesz itt. És sok mindent lehet hallani itt a háttérben, hogy ugye a jövőre érkező Aston Martinba ő bevásárolja magát, ugye már van is jó pár százaléka a csapatnál, esetleg, hogy oda menne át, egyébként azt nagyon megnézném, hogy tényleg egy top csapattá váló, vagy éppen azzá váló csapatból mit tud kihozni. Tehát egy újabb építkezés kezd el, mondjuk úgy, kis túlzás, aminek az alapjai nagyon jók, hiszen a Racing Point válik majd Aston Martinnál jövőre, és annál most se egy rossz autó.
Lehet, hogy Toto Wolff lesz az, aki szintén nagyjá fogja tenni az Aston Martint, és lehet, hogy pont Sebastian Vettelrel és egy újabb Vettelére fog következni. Én amúgy ebbe érzek egy kis rációt, hogy egy Toto Wolff és Vettel éra lehet a következő 4-5 évben is elképzelhető.
Főleg az, hogy ők nagyon jóban is vannak egyébként ketten. Egyébként az nagyon sportszerű és szép jelenet volt, amikor ugye először Sebastian Vettel ment oda az autójában pityergő friss világbajnokhoz. Az szerintem sokat mondó volt, és tényleg azt mondta el ugye Vettel is, hogy hát te vagy a korunk legendája, vagy valami ilyesmit mondott Hamiltonnak. Szerintem ez nagyon szép, hogy egy 4-szeres világbajnok képes így fejet hajtani egy 7-szeres világbajnoknak. Szerintem ez tényleg a legnagyobbak képesekre, ez nagyon szép jelenet volt. És hát visszatérve Hamiltonra, ő ugyebár el szokta mondani, hogy nem csak a Forma 1 létezik számára, hanem egyéb dolgokba is szeretne kiteljesedni. Nyilván itt gondolom a zene, a színészet, a divat szakma. Nyilván most
politika.
Így van, nem akartam első között említeni, de bizony most elkezdett elég nagy lendülettel a politikába is szorgoskodni, mondjuk ugye emberi jogok, stb. Hát meglátjuk majd, szerintem neki is kell majd egy pár nap, hogy ez leülepedjen. Most tudod, mehet 3 olyan futamot, hogy nincs rajta igazán tét. Szerintem lesz ideje ezen gondolkodni. Az meglepne, hogyha ő most azt mondaná, hogy olyan Rosbergesen bejelentené, hogy lelép. És akkor Rosbergre jut eszembe, hogy ez 2016-ban volt egyedül olyan pilóta, aki Hamiltont megállítsa, és ez pont Nico Rosbergnek sikerült egy nagyon emlékezetes szezonban. Ki ne emlékezne a maláj motor elfüstölésre, aminek köszönhette tulajdonképpen Rosberg kis túlzással a bajnoki címét. És sokan mondják, azt hiszem még talán Ross Brown is azt mondta, hogy az a pofon kellett Hamiltonnak, ami miatt jelen pillanatban ő megállíthatatlan. Te ebben mennyire látsz igazságot?
Igaz lehet, főleg azért, mert ugye Rosberg után Valtteri Bottas kapta meg csapattársaként, aki nem jelent túl nagy veszélyt rá, és én úgy látom, hogy Hamilton egy ilyen nyugodt, harmonikus környezetben tevékenykedik az utóbbi években. Tehát ez nagyon-nagyon kedvez annak, hogy világbajnoki címeket sorra szerezzen. És én azt látom, hogy a Hamilton fejben rendben van, akkor minden, hogy rendben van. Tehát neki nagyon fontos az, hogy ilyen társadalmi kérdésekben szerepet vállaljon, a magánéleti dolgokban teljesen helyén legyen, és a csapaton belül is minden klappoljon. Tehát neki, ő már azért megjárta Rosberggel, megjárta Alonsoval, és tényleg ott azért voltak csaták, most viszont harmonikus környezetben szerezheti a világbajnoki címeit, úgyhogy senki által nem zavartatva.
Igen, ez érdekes, amit mondtál, hogy igen, azt lehet látni, hogy minden a nyugodt körülötte, tehát borzasztóan egységes a csapat körülötte, és ezt én is észrevettem, hogy Hamilton akkor volt nagyon sebezhető, hogyha valahogy ki tudták zökkenteni az ő komfortzónájából. Na most sokáig, ugye nyilván a britek általában védték Hamiltont, tehát Coulthard, Hill, hát kivéve ugye Sir Jackie Stewart, de erről már volt szó korábban. Na mindegy, tehát hogy Hamilton sosem ment bele ilyen mentális játszmákba, pszichológiai hadviselést ő sosem csinált. Ezt azért szerintem kezeljük helyén. Azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogyha Hamilton kiadna majd egy könyvet, hogy abban úgy miket ír le, mik hangoznak el, vagy ilyesmi. De az tény, hogy Rosbergnek sikerült ezt a kizökkentést megcsinálnia, ahogy ugye Alonsonak is sikerült a McLaren-es közös évükben, és ki tudja, lehet, hogy az is szerepet játszott abban, hogy abban az évben Hamilton az év vége felé kezdett néha meginogni. Nyilván ott a csapat is ludas volt sok esetben, már a McLarennél, de most igazából nincs ilyen, tehát most nagyon, nagyon egységesen beállt mindenki Hamilton mögé, mindenki tudja a feladatát, szerintem egyébként a lelkemény Bottas is tudja, hogy mi a feladata, és hát ez egy iszonyatosan jól működő gépezet, és a Mercedes abban nem fog belemenni még egyszer, sajnos, hogy két dudásuk legyen egy csárdában, pedig hát szerintem te meg én is, meg szerintem sok millió szurkoló nagyon megnézne egy Leclerc Hamilton, egy Verstappen Hamilton, mondjuk egy Russell Hamilton, de én nagyon megnéznék például egy Ricardo Hamilton felállást is. Tehát azért lennének itt olyan pilóták, akik meg cibálhatnák mondjuk Hamilton bajuszát, illetve hát az is egy érdekes kritika, amit Verstappen mondott, hogy ezzel a Mercedes-szel a mezőny 90%-a világbajnok lenne. Nem tudom, mennyire a gők beszél belőle, mennyire nem. Én arra szavazok, hogy Hamilton ezt a jövő évi címet is játszik könnyedséggel fogja behúzni.
Behúzza szerintem is, mert még a 9. és 10. világbajnoki címet is Verstappen pedig szokott nagyokat mondani. Úgyhogy megnézném őt is azért a Mercedesben, de soha nem fog bekövetkezni. Legalábbis Hamilton párossal.
Most akkor elsütöm a iszonyatosan nagy közhelyet, hogy hát soha nem mond, hogy soha. Majd meglátjuk igazából. Nyilván 2022-től jön egy új éra. Arra azért már mernék fogadni, hogy ott már talán Hamiltont megállítják, de addig még nagyon-nagyon sok futam van hátra, illetve még van egy témánk is. Végül zárjuk az adást a jövő évi rekordhosszú 23 futamos naptára. Hát elméletileg nem lesz vietnámi verseny politikai okok miatt, de a helyét fenntartják az Imola, Isztambul, illetve Portimao trió egyikének, és csatlakozik Szaúd-Arábia is a száguldó cirkuszhoz. Hát 23 futam, Betty, nem sok ez egy picit?
Hát eléggé soknak tűnik, főleg a mostani Covid helyzet miatt. Tehát mi most kaptunk egy előzetes versenynaptárat, amiben csak 2 darab futam, ami kérdéses, és az összes többit pedig már fixen úgy gondolják, hogy ezek megrendezésre fognak kerülni. Hát ez azért elég idealista elgondolás, főleg tényleg a mostani Covid helyzetet nézve, ugye világszerte láthatjuk, hogy a fertőzöttek aránya folyamatosan növekszik, és az országokban pedig egyre inkább szigorúdó intézkedéseket vezetnek be, tehát semmi nem biztos, én úgy gondolom, hogy ez azért eléggé elhamarkodott döntésnek látszik ez a 23 futam, és azt láthatjuk, hogy a mostani 17 futam is nagyon-nagyon pörgős, tehát ebben az évben ez a 17 futam, az szerintem minden igényt kielégít.
Egyrészt, másrészt meg most őszintén fel tudjuk idézni, hogy mi történt a Steyr nagy díjon. Tehát szerintem az a probléma, hogy annyira sok most már tényleg a verseny, hogy egyszerűen már túl kínálat. Tehát emlékszem, hogy régen biztos ti is így voltatok vele egy családdal, hogy már tűkön ültetek, hogy na mikor jön már a verseny, mert ugye 2-3 hét szünetek voltak, és akkor na végre Forma 1-ben, na végre, és bármilyen mondjuk unalmas volt mondjuk a verseny, mert legalább nem volt DRS, tehát nem volt autópályás előzés, amikor szoktam ezt mondani. Lehet, hogy volt a verseny egy vagy két előzés jó esetben, és egyébként meg egy teljesen unalomba fulladó verseny volt, de végre Forma 1 volt, tehát ez volt az emberekben. És ez körülbelül 16-17 futamot jelentett évente. Most pedig már 23-nál tartunk. Tényleg az, hogy ha jól tudom, akkor lesz olyan hónap, amikor mind a 4 hétvégén verseny van. Tehát ez egyrészt logisztikailag brutális, nem is a pilótáknak, hanem inkább tényleg a háttérstábnak, a személyzetnek, a szerelőknek, meg a csapatnak. És tényleg az lesz, hogy egyik helyszínről meg a másikra, már nem is fogunk emlékezni, hogy mi volt az előző futamon, bármennyire is lehet, hogy izgalmas volt. Egyszerűen annyira a feledés homályába vesznek ezek, hogy az hihetetlen. Tehát szerintem ez a 23, ez nagyon-nagyon sok. Nyilván a Forma egy hatalmas giga gazdasági tortájából minél több résztvevő szeretne a jussához hozzájutni. Annak nyilván örülök, hogy Hungaroringünk az továbbra is megvan. Jól van, köszöni szépen, és ugye ott lesz a jövő versenynaptárban is. De ahogy mondtad, hát amíg nincsen világszintű, mondjuk úgy vakcina, hát addig ez nagyon bátor lépés, hogy ezt így előre kijelentik ezt a 23 futamot. Főleg úgy, hogy ha jól tudom, akkor nem is nagyon terveznek semmilyen B-tervet.
Számomra is abszurd, hogy nincsen 100%-os hatékonyságú oltóanyag, és mégis ezeket a versenyeket úgy jelentették most be, hogy ez egy előzetes versenynaptárnak látszódott, viszont tényleg 2 helyszínt láttam, a brazil nagydíjat és a spanyol nagydíjat, ami még bejelentésre vár, és az összes többi pedig már fixnek tekinthető. Úgyhogy ez számomra is nagyon-nagyon furcsa. Tehát ez ennyi futam, fizikailag is tényleg, ahogy mondtad, beszéltük, hatalmas megterhelés jelent ugye a csapatok számára, és ugye a nézők számára is. Tehát annyi impulzust kapunk futamról futamra, hétről hétre, hogy ezeket már így feldolgozni sem tudjuk, és konkrétan így feledésbe merülnek a futamok, mert tényleg így szeretjük őket nyilván nézni futamról futamra, visszaemlékezni rájuk, viszont az első pár, a szezon első pár futamára, én már tényleg nem emlékszem sajnos. Tehát ez mindkét részről nagyon deficites.
Szerinted hol lenne a lélektani határ, tehát így versenyszámban per év?
Hát lehetne ilyen 18 futam, az ilyen nagyon klasszikusnak mondható. Én annál kevesebbet már nem tartok jónak, viszont a több az meg már a feledés homályában merülhet.
Tehát ahogy azt mondtad, hogy 18, hát akkor mondjuk 5 futamtól kéne megszabadulni. Hát én igazából az orosztól azonnal megszabadulnék, mert egy borzalmasan jellegtelen sík pálya, ugye ott, ami a szocsii téli olimpia egykori helyszínein kanyarog, tehát borzalmasan jellegtelen pálya. Hát nyilván tudjuk, hogy Abu Dhabi az nem a Forma 1-ről szól, hanem a csillogásról, illetve a pénzszórásról, illetve a kinek van nagyobb jachtja, hogy csúnyát ne fogalmazzak meg, úgyhogy maradok a jachtnál, című történet. Tehát én Abu Dhabitól is megszabadulnék, amint lehet. Ez ugyebár 2. Most a szaúd-arábiai pályát én nem ismerem, de egyrészt azért is, mert sejtem, hogy milyen pálya várna ránk, másrészt pedig ott eléggé komolyan kiakadtak az emberi jogok harcosai is, hogy hát pont Szaúd-Arábiába akartok Forma 1-et vinni, amikor hát ott aztán tényleg elég érdekes dolgok vannak. Hát mondjuk ez a harmadik, hát most még nekem is gondolom, na ugye, tehát ez a probléma, hogy megint van 1000 verseny, és azt se tudod hirtelen, nem tudja az ember, hogy melyik van benne a naptárban, tehát ez tényleg nonsens. Viszont annak örülnék, hogyha ebből az Imola, Isztambul, Portimaóból az egyik visszatérne, de viszont ezek tényleg jók voltak, és a pilóták is élvezték.
Pont ezt akartam mondani, hogy ezekből a pályákból, amik ugye ebben a szezonban újdonságként láthattuk, ugye Mugello, Portimaó és Imola, abszolút bármelyiket látnám fixen a jövő évi versenynaptárban is. Tehát ezek hoztak olyan izgalmakat, hogy simán elférnek benne. Sőt, tényleg egy pár futamot, ahogy beszéltük, így ki is lehetne pattintani Mugello, Portimaó és Imola javára.
Igen, ezek mind a három egyrészt tradicionális helyszín, és igaz, hogy Imolában sem volt mondjuk rengeteg előzés, de ezt például szokták említeni, hogy nem is sokszor az előzést várja az ember, az adja az izgalmat, hanem az előzésnek maga a lehetősége, hogy tényleg körökön keresztül üldözik egymást, mert például arra mindenki emlékszik, hogy 2005-ben és 2006-ban Imolában Schumacher és Alonso mekkorákat vívott, ugye egyszer Schumacher védekezett az egész futamon, szinte a másik előzőleg meg Alonso. Azt a mai napig emlékszünk rá, hogy a úristen, ott tényleg mekkora csata volt, és mennyire izgalmas volt. Hát most azért elég nehézkes olyan futamot találni, ami úgy emlékezetes lett volna. Tehát ilyen szempontból ez például eléggé nehéz feladat. Nézegetem egyébként a naptárat, közben eszembe jutott még a francia nagydíj, legalábbis a Paul Ricciardi pálya, ami egy jó tesztpálya, de nagyon rossz versenypálya, tehát ne, tehát az semmiképpen sem kéne nagyon tovább erőltetni. A többi az... Most így hirtelen azt mondom, hogy a többire mondjuk azt, hogy áldásom. Hogy mondjuk, hogyha most én dönthetném el. De ezektől mindenképp, tehát ebből legalábbis én le tudnám szelektálni a naptárat mondjuk egy olyan 20 futamra. Te ugye 18-at mondtál, én azt mondom, hogy olyan 20 környékén lenne szerintem az a határ, amit meg kéne húzni. Azt például te elképzelhetőnek tartanád, hogy nem hosszú távú szerződéseket kapnak a pályák a jövőben, hanem mondjuk váltakozva, tehát mondjuk egyik évben lenne holland nagydíj, a következőben meg belga nagydíj, mert ott most eléggé ugye a két nagydíj között van egy kis feszültség.
Hát elképzelhető lehet tényleg, hogy így kapnak csak szerződés egy-egy évre, mert ez is egy kis változatosságot hozna legalább a versenynaptárat tekintve. Elképzelhető és jó ötletnek is tartom.
Hát igen, a promótereknek a torkán kell csak letuszkolni, akik szerintem visítanának egy ilyen ötlettől, de hát majd meglátjuk tényleg, hogy mi történik ezzel kapcsolatban is. Hát azt tudjuk mondani tényleg, hogy ebben a járványos időszakban tényleg bármi megtörténhet, tehát napról napra változhatnak a szituációk. Egy dolog nem fog változni, kedves hallgatók, még például az, hogy a legközelebbi bahreini futamot követően Bettivel ismét várjuk majd Önöket itt a podcast adásunkban. Addig is vigyázzanak magukra, és viszont hallásra. Sziasztok!
Sziasztok!